Nyugtával dicsérd a NAV-ot.
Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek az adózással összefüggő hírek.
Adószakmai és közéleti kérdésekről közérthetően.
Néha viccesen,
de leginkább lényegre törően.
Barta Bence és Radnai Károly, valamint állandó beszélgetőtársuk Horváth Dániel
két hetente összefoglalja,
amit nem akarunk hallani, de mégis mindenkit foglalkoztat.
Sziasztok, kedves nézőink és hallgatóink! Üdvözlünk titeket állandó szakértőinkkel, Radnai Károllyal.
Sziasztok!
És Barta Bencével.
Sziasztok!
Én Horváth Dániel vagyok. Ahogy vagytok, fiúk, ezen a szép tavaszi-téli napon?
Én szuperul vagyok, köszönöm szépen. Jó sűrű. Tehát szép az idő, még sok a munka, úgyhogy így pont ilyen cipőkanállal beraktuk ezt a podcastot két meeting közé.
Én is jól vagyok, köszi szépen. Ugye a múlt heti volt az első adás, amiben állandó szereplő voltam. Azóta megnőttek a követőimnek a száma.
Rohamosan.
OnlyFans accountot indítottam.
Rólad szólnak a hírek.
Veled van tele a sajtó.
Lakóhelyem üröm a díszpolgárának fogadott.
Az emléktábla, hát azt már elkészítik, csak az évszámokat azt még nem írták rá.
Ahogy ez jó.
Itt élt és alkotott.
Abszolút jól rezonál a mondandód a mai adásra, mert ebben lesznek nagyon komoly hírek, meg hát az összes nagyon komoly, csak hát majd meglátjuk, hogy melyikhez mennyire fogunk...
Nem szabad őket komolyan. Egy-kettőt nem szabad komolyan venni.
Majd eldöntik a kedves nézők, hallgatók, hogy melyiket mennyire szabad komolyan venni, de hát vágjunk is bele. Donald Trump megduplázná a külföldiek adóit, dupla pofont kaphatnak a magyarok, bejelentette az Amerikai Egyesült Államok újdonsült elnöke, hogy megduplázhatja a külföldi állampolgárok és vállalatok amerikai adóit. Ez globális adóügyi konfrontációt válthat ki. Mi folyik itt?
Mi folyik itt Gyöngyösen? Mi folyik itt Washingtonban? Nem tudjuk. Én szerintem félek tőle, hogy ő sem. Ez nekem az érzésem, tehát ez a duplázás, ez egy nagyon jó hangzik, de hogy rengeteg fajta adó van, és rengeteg adókulcs, tehát van a 30%-os forrásadó, tehát megemelheti 60%-ra, csak nem biztos, hogy hatékony lesz, tehát hogy ismerjük ezeket a közgazdasági elméleteket, hogy van az adóztatásnak egy olyan szintje, ami utána egyrészt lebeszéli a munkáról azt, aki megkapja a pénzt, másrészt pedig erősen a feketébe kezd átmenni az egész. Tehát, hogy azért az amerikai adók elég magasak, tehát annak a duplája az elég kétséges. Hivatkozik valami 90 évvel ezelőtti ami alapján a külföldieket azt lehet diszkriminálni. Akár így is lehet. Ugye nekünk ez egy elég nehezen felfogható dolog, mert ugye se az EU-s szabályok, se egyébként a magyar szabályok nem nagyon engedik meg, hogy ilyen módon diszkrimináljanak állampolgárokat, de hogy egyébként simán el tudom képzelni, hogy Amerikában ez nem így van. Ami jól látszik ebből az egész történetből, az, hogy ő azt keresi annak a módját, hogy elnöki rendeletek útján tudjon adókról rendelkezni, hogy a vámról tud, és akkor most keresi azt a módot, hogy akkor ezt az adóra is
meg kellene vezetni a veszélyhelyzetet.
Igen, igen. Hát figyelj, ez így folytatja, előbb-utóbb lesz veszély, tehát hogy csak kérdés, hogy ő azt tekinti annak.
Szerintem itt még mélyedjünk el a részletekbe egy kicsit, tehát hogy mit jelent ez így azokra a külföldiekre nézve, akiknek mondjuk az országának van kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény az USA-val, meg mit jelenthet ez azokra nézve, akiknek nincs, mert ugye mi nem a napos oldalon vagyunk jelenleg.
Hát igazából, amit ők szeretne, az, hogy azokat magánszemélyek meg cégek az Egyesült Államokban tevékenykednek, az ő adójukat felemelni. Ez nem kettős adózás, hanem az amerikai adónak az megemelése. Tehát azt mondaná, hogy akkor nem 21% a társasági adó neked, hanem 42.
A cégeknél ezt értem is.
De... A magánszemélyeknél is, tehát hogy van olyan, például több fajta is van, tehát van mondjuk például ez a GILTI-nek nevezett adó, amit például az Amerikában céggel rendelkező, de nem Amerikában élő, akár amerikai állampolgár, aki külföldi állampolgárokra vetnek ki. Ennek is ugye 12,5% a mértéke, hát akkor azt is meg lehet duplázni, és 25. Tehát, hogy nem az lenne, tehát ettől még nem lesz kettős adózás, csak legfeljebb nem lesz elég a másik országnak az adója, hogy azt beszámítsad.
Én arra gondoltam, hogy podcast szempontjából kifejezetten jó, hogy így alakult az amerikai elnökválasztás. Szerintem egy állandó Trump rovatot lehetne létesíteni az elkövetkezendő évekre. Az az érdekes, hogy ebbe az adó témába is ugyanúgy szállt be, mint az egyéb nemzetközi abszolút politikai témájába, tehát a erőből...
Nem tudjuk, hogy beszállt, vagy éppen kiszáll belőle, mert hogy...
Ugye a WHO-ból kilépett, a klímaegyezményből kilépett, pár területet szeretne hozzácsatolni az USA-hoz, mert hogy ilyen a... Tehát, hogy így erőből ledominálja a másik felet. Egyébként az első Trump éra, mondjuk vám szempontból, hogyha így vissza kell emlékezni, az nagyon rossz volt az európai gazdaságnak. Nagyon masszív vámokat is kivetett, voltak fennakadások több iparágban is. Szóval ilyen szempontból nem lehetünk optimisták. Már csak azért sem, mert ez a vám, ez továbbra is ott szerepel az agendáján, sőt szerintem, ha jól emlékszem, akkor a választások idején is azért eléggé ezt kitette az ablakba, hát, hogy ő megemeli a vámokat.
Ez most már nem is az agendán van, tehát hogyha én jól értem, akkor már most már be is vezetett. És ami az elég furcsa, hogy mondjuk Kanada 25%, Kína 10%, tehát hogy van mondjuk, nyilván a részleteket én nem ismerem, hogy mi alapján 25, meg mi alapján 10. Valószínűleg a Kínát is 25-re akart, csak rájött, hogy kicsit több terméket importálnak Kínából, mint Kanadából, és hogy ennek inflációs hatása lesz. De hogy engem megdöbbentett a Kanada 25%, meg Mexikó 25%.
Szerintem az attól is függ, hogy ki hogy hagyja. Tehát úgymond a szövetségesei, tehát akik hívhatjuk így, hogy a nyugati érdekszférában vannak, ők lehet, hogy itt az elején engedékenyebbek, vagy bealszanak, és ráhagyják, és akkor ezt így gyorsan ki tudja járni magának, de hogy hosszú távon, ez nem tudom, hogy mennyire lesz jó stratégia.
A vámok, nem tudom, hogy Bence, neked mennyire volt rálátásod akkor itt az első Trump kormány alatt, hogy mi történt, de hogy azért a vámok azok alapvetően ilyen kölcsönösek szoktak lenni, tehát hogy nem úgy szokott lenni, hogy te kivetsz rám vámod, de én meg rád nem. Tehát hogy ezeket általában viszonosan akkor, ha az én termékeimet 10% vámmal sújtod, akkor én is 10% vámmal sújtom az amerikai importot, és azért ez... Tehát nyilván egy borzasztó nagy piac maga az amerikai társadalom, meg az amerikai piac, de hát azért az Egyesült Államoknak is az igazán nagy piac, a globális piac. Tehát hogyha ha egyébként meg a sok másik állam elkezd ezt visszafele tüzelni, akkor azért a saját gazdaságát is igen nehéz helyzetbe hozza.
Hát ez rendben van, csak szerintem, amit a Bence említette, azt én nem bealvásnak mondanám, hanem azt, hogyha Donald Trump leírja egy lapra, hogy 8% a vám, akkor 8% a vám, ez az EU-ban nem így működik. Tehát lehet, hogy nem bealszik az EU, hanem egész egyszerűen nem fog tudni olyan gyorsan reagálni. Egy vámkódexet módosítani, az nem 5 perc.
Hát igen, nyilván ez más ennek a dinamikája az EU-ban, de ugye itt a bizottságnak kizárólagos a jogköre, tehát azért ő tud, neki meg lenne a lehetősége arra. Én itt az első Trump korszakban tényleg lehet, hogy a következő adásra most már felelevenítem, hogy mik voltak a lépések, de én emlékszem, hogy például az acélipar az kifejezetten szenvedett attól, hogy megemelte a Trump a vámokat. Mert igen, ez egy oda-vissza játék, viszont mondjuk az acélipar tekintetében az EU az exportőr volt, és meg a többi USA-n kívüli ország is, és ezek kifejezetten megszenvedték ezt az időszakot.
Álljatok, ennek itt nincs vége, tehát hogy a Karesz mondandójára rácsatlakozva eldönteni jelenleg azt, hogy Donald Trumpnak ki a szövetség, és azt szerintem nagyon nehéz, mert hogy ő a globális minimumadóból is ki szeretne lépni.
Hát abból is, meg ugye
meg a Pillar One-ból is.
Meg a digitális, azokat az országokat is meg akarja büntetni, akik egyébként digitális adókat akarnak kivetni amerikai cégekre, tehát hogy Pillar One nincs, de hogy mondjuk vannak országok, ahol egyébként meg más adókat akarnak kivetni, és ezeket is mind ilyen viszonosan akkor azt mondja, hogy akkor viszont akkor halálfiai vagytok. Az OECD-nek ugye küldött egy tájékoztatást, hogy ő ezt mostantól úgy veszi, hogy
nincs benne.
Hogy akkor mi nem vagyunk benne, ami Tehát nyilván Donald Trump máshogy funkcionál, mint minden amerikai elnök előtte, de hogy azért ez nagyon furcsa, hogy államközi szerződések, hát így az elnök azt mondja, hogy akkor mától úgy veszem, hogy én ezekben nem vagyok benne. Minek kötne akkor bárki most már innentől kezdve államközi szerződés az Egyesült Államokkal, hogyha ez a következő amerikai elnök ezt így meggondolhatja.
Igen, magát. Jól tehát, emlékszem, hogy mondjad, bocs.
Nem, csak hogy, tehát, hogy azért számomra az egy, nem tudom, tehát ez egy hitelességi kérdés is. Tehát, hogyha az Amerika elnöke így eldönthet dolgokat, hogy akkor én ebben mostantól ilyen kedven van, akkor benne vagyok, olyan kedven van, nem vagyok benne, akkor azért ez jelentősen elbizonyítanítja a világ többi részét, hogy mennyire bízhat meg bármiben. Most lényegében Donald Trump éppen kilépteti a földgolyóról az Egyesült Államokat, tehát hogy mindent, vámokat is teljesen bezárkózik, mint hogyha nem venne arról tudomást, hogy egyébként az ő globális gazdasági jelenléte az attól függ, hogy a többi tagállam, vagy a többi ország az egyébként vásárol az Egyesült Államokból. Tehát...
Igen, de ez a klímaegyezményes történet, ez pont ugyanezt húzza alá az én fejemben, tehát, hogy ő kilépett még az első elnöksége idején, aztán Biden visszalépett, aztán ő most megint kilép. Most kötnénk, ugye szó lesz majd a treatingről.
Valószínűleg egyébként már be volt árazva, hogy ebből mondjuk a klímaegyezményből ki fog lépni, de hogy a globális... Tehát, hogy az, hogy nem fogadja el egy elnök az előző elnök által Egyesült Államok nevében megkötött egyezményeket, az szerintem
kb.
Nagyon...
78-at visszavonta.
Szerintem nagyon ijesztő, mert akkor innentől kezdve semmilyen hosszú távú tervezési lehetőség. Tehát hiába kötsz az Egyesült Államokkal tehát hogy most majd rá fogunk térni a mi kis adóegyezményünkre, akkor most akkor lehet, hogy azt is 4 évre kötöttük?
Igen, ezt említettem talán az előző adásban, hogy ez pont erről van szó, hogy ez a legnagyobb kockázat. Egy kicsit olyan érzésem van, mint az abban a rajzfilmben, amiben a dodókacsa és a tapsi-hapsira vadászik a vadász az erdőben, és akkor ott van a puska csöve, és egymásra tolják, és veszekednek azon, hogy nyúl szezon van, vagy kacsa szezon, és akkor valamelyik elvét, és azt azonnal le is lövi a vadász, hogy majd lehet az lesz, hogy így belépnek, kilépnek a szerződésekből, aztán elfelejtik, vagy eltévesztik, hogy éppen hogy állnak, és akkor be is szakad az egész, szóval vicces.
Szerintem érdemes rátérni, bocs, Bence, szabadba vágok, mert már mind a ketten jeleztétek, hogy foglalkozzunk a tréttel.
Még annyit, bocs, hogy az OECD főtitkárának a reakcióján én nagyon nevettem. Tehát úgy szólt a cikk, hogy Trump kiadta a memorandumot, hogy kilép a globális minimum adóból, ő pedig úgy, tehát a főtitkár ezt úgy interpretált, hogy érzékelt az aggályokat az Egyesült Államok képviselői részéről.
Hát most mit lehet erre mondani?
Hát, egyébként egymás között annyira be sem léptek, mert hogy ők ott a saját törvényalkotásukban...
Gírtét akarták elfogadtatni.
Igen, tehát a saját törvényalkotásuk során kisiklottak, tehát hogy ők azt az eredeti verziót, amit egyébként minden más országnak a torkán lenyomtak, és ugye nekünk még a treatingbe is került, azt utána nem tudták elfogadni, hanem utána ilyen vészmegoldásként, hogy akkor a guilty-t vegyük úgy, hogy akkor az olyan, mint a Globe.
Na, és pont a helyzet iróniájára akartam utalni.
Igen, a helyzet iróniája, hogy ahogy interpretálta a főtitkár ezt a lépést, még az jutott eszembe a amikor egyszer volt egy foci meccs, és közvetítette a tévé, és behallatszott az edzőnek a kiabálása az ottani a pályaszélén hagyott mikrofonba, hogy szedd már a lábod, és akkor a riporter meg úgy interpretál, azt mondja, hogy az edző arra próbálja ösztökélni a játékosát, hogy próbálja kicsit összeszedni a lépteit, meg utolérni az ellenfél csatárát, nem tudom. Tehát...
Igen, majd ezt egy kicsit sipoljuk, de...
Ja, kösz.
Nem baj, majd ez majd a gyakorlattal jön. Uh-huh. De a helyzeti iróniája szerintem nem csak az OECD felé, hanem mi felénk is elég komoly. Ugye mondtad, Karesz, hogy a treatingbe került a Globe eddig. Ez a glóba, amiben az Egyesült Államok kimarad.
Hát, hogy tehát mikor, tehát olyan volt, mint hogyha az egyiknek nagyon fontos volt, és hogy nem ugyanabból a könyvből olvastának. Tehát az egyik, mind a kettő arról beszél, hogy milyen fontos az Egyesült Államoknak, és az egyiknek nagyon fontos volt a glób, hogy az Egyesült Államok be tudja szedni legalább, tehát hogy azt lássa, hogy egyes országok nem tudnak nyerészkedni azon, hogy nagyon alacsony társasági adókulcsot fogalmaznak meg, miközben egyébként az Egyesült Államok 21%, tehát ne érje meg elmenni olyan országokba, ahova és akkor ilyenkor mindig Magyarországot kiemelték, mert sose tudták, hogy van egy iparűzési adónk, és nem is annyi az effektív adókulcs, de hogy akkor ez volt, hogy ez a jó az Egyesült Államok, nem a demokratáknak, meg nem a... és akkor most meg itt, mint hogyha ennek a szöges ellentéte lenne, hogy Trump meg úgy gondolja, hogy ez a legrosszabb az Egyesült Államoknak, hiszen így megadóztathatnak amerikai cégeket más országokban, anélkül, hogy ezt az amerikaiak engednék. De hát erről szól a világ, hogy a többi országban is be lehet vezetni olyan szabályokat, igen, hogy mennyi legyen az effektív adókulcs. Tehát nem minden csak az Egyesült Államokra szól. Tehát olyan, mint egy ilyen sértődött gyerek, aki a társas játékozás közben mindig, amikor nem ő nyer, át akarja írni a szabályokat, hogy mégis ő legyen a gyertes.
Igen. Hogyha le lehetne ezt tisztítani, akkor igazából az USA megadóztatja a külföldieket, de a külföldi országok ne tegyék ugyanezt az amerikai vállalatokkal egy olyan adó nem kapcsán, amit az amerikaiak erőltettek rá a világra.
Igen. Hát, hogy mennyire az amerikaiak erőltették rá, tehát hogy az OECD-nek elég nagy amerikai befolyása van, de hogy igen, tehát hogy alapvetően ez a nagy országoknak volt jó.
És hát kérdezzem már meg, hogy szerintetek mit ér a globális minimum adó az USA és Kína nélkül? Tehát ez mennyire globális?
Hát szerintem ez most egy ilyen elég nagy ütés kapott az egész történet. Tehát, hogy így majd ki fog derülni, nem számítok arra, hogy holnap után most azt fogják mondani, akkor ezt most már nem csináljuk. De hogy igen, tehát hogy mivel eredetileg Kína is benne akart lenni, csak olyan szépen ott úgy partvonalon várt. Az amerikaiak nagyon akarták, aztán most meg kijelentik, hogy azt meg nagyon nem akarják. Egyébként meg Nyugat-Európában rájöttek az adóhatóságok, hogy ez nekik igazából nem éri meg, mert hogy...
És nem is hiányzik.
És nem is hiány, cégek utálják, mert iszonyú adminisztráció.
Olyan bonyolult, igen.
Hogy szóval...
Ezt akartam kérdezni, hogy miért éri meg most már ezt fenntartani? Tehát nem éri, nem fogja megérni valószínűleg.
Akkor én megidézem a Boár Gyurit, lehet, hogy inkább a német áfaréssel kellett volna foglalkozni.
Igen, hát ki lehet számolni, hogy azért nem kevés, tehát az Európai Unió, Dél-Korea, Japán, meg Kanada azért önmagában elég nagy szelet, de hogy nem biztos, hogy ők meg annyira szeretnék.
Egyáltalán lehet-e még globális minimumadónak hívni?
Igen, nekem ez bennem egy kérdés.
Fél globális.
Ez egy kérdés bennem, de mit szóltok ahhoz a miniszterelnöki határozathoz? Témában maradunk, amelyet Orbán Viktor adott ki a napokban, arról, hogy egyetért a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodás létrehozásával az Egyesült Államokkal, ezért felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert, hogy kijelölje a tárgyaláson résztvevő személyeket, és hogy ellenjegyezze azt a szövegtervezetet, amit készítünk. Mit érez?
Kell egy csapat.
Igen, tehát én szerintem az volt, hogy sokáig gondolkodtunk rajta, hogy akarjuk ezt a tritit, vagy nem, és végül úgy döntöttünk, hogy legyen. Tehát, hogyha ennyire szeretnék az amerikaiak, akkor megadjuk a felhatalmazást, hogy...
Tehát, ez rajtunk múlna, bármikor is. Igen. De szerintem, mivel ezt már január legelején, ha jól emlékszem, a nagymától lenyilatkozta, hogy az egyik elsődleges cél a treatynek a visszaállítása, hogy szerintem ez a csapat már felállt tavaly is.
Sőt, ja, lehet, hogy már lehet, hogy itt voltak tapogatózások. Én nem néztem utána, tehát, hogy ez mennyire kell egy ilyen formális, mivel hogy ezt sose követjük, tehát hogy az amerikai treaty az most egy nagy jelentőségű, de hogy sose nem követtem például, hogy amikor Üzbegisztánnak kötöttünk kettős adózást elkerülő egyezményt, akkor is kellett a miniszterelnöki felhatalmazás ahhoz, hogy államközi tárgyalásokat megkezdjünk. Nekem inkább az a, tehát hogy szerintem nem kell, de hogy ettől még meg lehet kezdeni államközi tárgyalásokat, de hogy az jutott eszembe körülbelül, hogy hogy ilyen wishful thinking alapon, hogy ilyen erővel az MLS-t is, vagy Marco Rossit is felhatalmazhatná, hogy a soron következő foci világbajnokságot nyerjük meg. Tehát, hogy ez is egy ilyen cél, ennek is drukkolunk, de hát, hogy ez abszolút nem rajtunk múlik. Tehát, hogy ez egy jó jelzés lehet abban az irányba talán a gazdasági szereplőknek, hogy ez most Magyarország teljesen eltökélt az ügyben. Egyébként én beszélgettem nemzetgazdaságminisztériumi kollégákkal, tehát, hogy azt ők is érzik, hogy ez egy első szám prioritás lett.
Az biztos, hogy így van, de vajon elég erre 4 év?
Hát igen, erről beszéltünk, hogy egy treaty-nek a legtárgyalása az alapesetben ilyen 2 év szokott lenni, tehát hogyha ugye ilyen templétekből indulunk ki, tehát az OECD által, de hát ugye az amerikaiak hozzák a sajátjukat, és akkor ilyen nüansznyi dolgokon lehet így vitatkozni, de hogy nem is ez a, hanem ennek van ilyen több fordulós protokollja, hogy először jönnek, megbeszéljük, utána elvonulunk, nem történik semmi, fél évig, akkor megint jövünk, mert ezeket személyesen szokták, tehát hogy ennek van egy ilyen dinamikája, és akkor ez 2 évig el szokott húzódni, utána a kormányok megkötik a megállapodás, és akkor kell ratifikálni a törvényhozásnak, ami nálunk ez viszonylag gyorsan tud menni, mert hogy nálunk egy egyszerű 50%-os többséggel meg lehet szavazni, az Egyesült Államokban viszont ennek van egy nagyon nehéz protokollja, hát és arra meg jelen pillanatban még Trump elnök sem képes, hogy ezt a protokollt megváltoztassa, és ez az a rész, amit úgy gondolunk, hogy nem évek, hanem akár évtized is lehet, hogy
hát mert mióta is van a fiókban az előző?
Igen, és ugye az merült fel, hogy volt ez a 15 évvel ezelőtt már megkötött egyezmény, amit 15 év alatt nem sikerült az Egyesült Államokban ratifikálni. Nálunk meg sikerült 1 hónap alatt, és ugye abból indulnának ki, hogy akkor az legyen az alap, ugye ez most már egy elavult, mert azóta a Trump elnöksége idején, az első elnöksége idején ott rendesen átszabták az amerikai adószabályokat, és most már más szempontok fontosak nekik. Na, de akkor is van, hát abban rengeteg olyan dolog, amit akkor érintetlenül lehetne hagyni, és akkor cseréljük ki csak ezeket a dolgokat, ezzel akár fel lehetne gyorsítani a tárgyalásokat. Tehát ezt a 2 éves ablakot, ami szerintem ez tényleg reális, ha azt mondjuk, hogy mind a két fél eltökélt, akkor hónapok, fél év alatt nyilván be lehet ütni, de utána jön az, hogy akkor van ez a gazdasági bizottság, ahol ezt a javaslatot előzetesen be kell nyújtani, ahol bármelyik szenátor tudja blokkolni az ügyet, és miért gondoljuk azt, hogy a demokrata szenátorok nem fogják blokkolni? Lehet, hogy nem fogják, csak miért gondoljuk?
Blokkolják, és azt mondják, hogy akkor mennek bele, ha az USA visszalép a globális minimumadóba. És akkor vissza.
Hát és, vagy csak így, szóval, hogy, na és akkor ér-e annyit Magyarország, hogy ezt a kreditet, hogy ezt, tehát nem lesz szerintem ez sosem fontos az Egyesült Államoknak annyira, hogy most emiatt itt a republikánusok elkezdjék égetni a saját kreditjeiket.
Hát nem tudom, szerintem ez a treaty egyelőre olyan, mint a borra való, nem tudni, hogy lesz-e. Ezzel szerintem át is térhetünk a következő hírre.
Mekkora húzás.
Némileg vissza Donald Trumpra, hát és Orbán Viktorra is, mind a kettő köz kapcsolódik. Donald Trump bejelentette, vagy beígérte Las Vegasban, hol máshol az adómentes borra valót. Lehet, hogy én vagyok lemaradva, de hogy Amerikában eddig mi volt a szitu?
Hát adóköteles volt, és erre nagyon szép kis statisztikák vannak, hogy engem teljesen meglepőt, hogy ott be tudják vallani a borra valót, és hogy be is vallják, és meg is fizetik utána az adókat, és ez egy elég combos összeg egyébként, nem olyan rettentő nagy, de hogy egyébként ezek egyébként pont azok a dolgok, ahol mondjuk amit nem csak ezt rengette be, hanem 1%-kal szeretné a társasági adót is csökkenteni.
Igen, a TB juttatások adóztatását megszüntetné, bevezetné a túlóra pénzek adómentességét, illetve az adókedvezmények felső határát megemelni, ez egy komoly csomag persze.
Igen, és hogy az Egyesült Államok működő képességének fenntartása érdekében, tehát van egy olyan törekvés, hogy ilyen null bázisú javaslatok legyenek, tehát hogyha valahol csökkenteni akarunk, akkor találjuk meg akkor annak a költségvetési forrását, és ez az, amiért ő egyébként állandóan belengeti ezeket a vámokat. Elnöki vámokat, mert hogy ahol szeretné pörgetni a gazdaságot, akkor ahhoz a költségvetési bevételeket meg akarja találni. Csak hát erre egyébként olyan jó cikkek, majd lehet, hogy majd úgyis vissza fogunk térni, mert biztos vagyok benne, hogy a következő két hétben is lesz valami fejlemény, amikor el tudjuk venni. De hát, hogy nem lehet úgy kiszámolni a vámokból származó bevételt, hogy most X, és akkor az Excelben oda beteszem a függvényt, hogy szer 0,1 ennyi lesz a bevételem, mert hogy nyilván, hogyha csak egy adott országgal szembe vezetek be vámot, akkor átterelődik a forgalom más országba, vagy kiváltják más termékek. Plusz egyébként meg hát a infláció hatása miatt akkor jön a Fed, aki ettől megijed, megemeli a kamatokat, visszaesik a gazdaság, csökkennek a társasági adóbevételek, tehát ugye ez ilyen nagyon gyorsan visszafele tud elsülni a történet azért, mert hogy egyszerűen bevezettek vámot.
Tehát meg nagyon az infláció.
Nagyon-nagyon veszélyes fegyver. De hogy nem lehet ezt ilyen leegyszerűsítő módon csinálni, hogy akkor bevezetek 10% vámot, számoljuk ki, mennyire lesz a pluszbevétel. Hát
meg szerintem azért sem, mert a borra való adómentessége egészen más jelent Amerikában, mint itt. Tehát Amerikában a borra valónak nemzetgazdasági szintű
jelentés. Azokra 30%-os borra valókra gondolsz, amiket ugye elvárnak az
értelemben. Igen. Tehát hogy ez egy más kategória arra felé, hogy egy komoly bérelem. Igen.
Mondjuk a túlóra pénz az szerintem jóval durvább. Tehát hogy lehet, hogy ott egyébként jobban van szabályozva, hogy mi a túlóra, mikor lehet fizetni túlórát, és nem olyan, mint Európa, hogy én nem tudom, tehát, hogy de hogy azt ugye a túlórát, azt az sokkal a borra való az jól hangzik, de a túlóra az meg szerintem többbe kerül.
Na, a Trump topik van még, Bence, hozzáfűzni valód?
Még csak ez a társadalom biztosítási juttatások adóztatásának megszüntetése. Ezt nagyon könnyű igazából elérni, akkor utána viszont, tehát hogy ez is egy zéró összegű játék tud lenni, tehát hogy megszüntetjük az adóterhét a társadalom biztosítási juttatásoknak, és akkor utána viszont vissza is lehet vágni a TB-ket, nem?
Mondjuk azok ott eddig se voltak túl nagy TB juttatások szerintem, vagy hát nem hát, tudom.
Állami nincs is, igen, vagy állami nincs is. Nagyon alap.
Igen. Szóval, hogy én ezt érzem a legkevésbé kivitelezhetetlennek ebből, de nyilván majd kiderül, hogy mennyibe fog mindez kerülni, meg mennyi valósul meg belőle, mert azért szerintem azt az előző ciklusban is lehetett látni, hogy ha az 50%-a megtörtént annak, amit bejelentett Donald Trump, akkor lehet, hogy nagy számot mondtam, majd kiderül, hogy ebből most mennyi lesz, de ezt a topikot most lezárjuk. Az adómentes vonalon viszont maradunk, mert hogy Magyarországon is vannak ebben kapcsolatban fejlemények. Adómentes az 50 forintos palack visszaváltási díj. Hát, ugye már többször foglalkoztunk ezzel a témával, meg szerintem tényleg mindenkit érint, hogy most már ugye hát hónapok óta vissza kell járni az üres palack, a sértetlen üres palackokkal, meg dobozokkal, italcsomagolásokkal a boltokba, és visszakapjuk az 50 forintokat. Hát a jogalkotó elgondolkozott rajta, hogy mit ér ez az 50 forint, és ugye ennek lehetne eszia a tartalma, úgyhogy be is vezetett az eszia törvénybe egy mentességet ezzel kapcsolatban.
Tehát akkor eddig ez nem volt adómentes?
Hát olybá tűnik.
Igen, hasonlít a vállalati konditermeknek az adómentességére.
Tehát, azért tényleg elgondolkodtam azon, hogy egyrészt, hogy kinek jutott eszébe, hogy ezt tegyük adómentessé, illetve kinek jutott az eszébe, hogy ezen mondjuk adót szeretne fizetni, tehát hogy nyilván van az a mennyiség, amikor valaki rengeteg palackot összegyűjt és visszaváltja, de nem tudom, nem éreztem azt, hogy tehát amikor a kriptókkal foglalkoztak, akkor azt úgy értettem, hogy ezzel kell foglalkozni, mert ez itt komoly jövedelmek keletkeznek, és komoly adóbevételektől esett el az ország, hogyha ezt nem szabályozza, de hát ez nem az az eset.
És ez olyan, mint az ebrendészeti hozzájárulás? Vagy nem tudom, tehát, hogy ez ilyen, hogyha nem lenne adómentes, az több kárt okozna, mint hasznot. Beszélgettünk arról, hogy vannak olyan területek, ahol egyszerűen, ha ez nem lenne adómentes, akkor a NAV-nak ellenőriznie kéne, de hát ez hogy?
Ezt a legkönnyebb ellenőrizni, Dani. Odaáll egy revizor az automata mellé, és akkor mindenkitől bekéri.
Osztja a jegyzőkönyveket.
Igen. Még automatizálni is lehetne. Egy nyomtató.
Vagyonosodási, palack
vagyonosodási vizsgálatot kellene.
Szerezte ezeket a palackokat. Nem tudom, én nagyon megmosolyogtam ezt a hírt, tehát én nem tudom nagyon teljesen komolyan venni. Eddig is egyébként voltak betétdíjas termékek, amiket vissza lehetett vinni, tehát hogy ez most nyilván értem, hogy a mennyisége több, de hogy az elmúlt 30 évben nem jutott el a jogalkotó oda, hogy ezt szabályozni szeretné, hogy a betétdíjas göngyöleg visszaváltásának az SZIA vonatkozása micsoda, akkor nem hiszem, hogy most ez volt az a pillanat, amikor most igen, eljutottunk oda, hogy ez olyan jelentős fontosságú lenne.
Egy dologról nem szól a cikk, és szerintem ez fontos megemlíteni, hogy az SZIA törvény még hozzátesz egy fél mondatot ehhez a mentességhez, hogy nem lesz mentes, továbbra sem lesz mentes a hulladék átadása gazdasági tevékenység keretében. Tehát, hogyha valaki üzletszerűen gyűjti vissza, és úgy viszi vissza a palackokat, akkor ott továbbra sem lesz alkalmazható a mentesség. Szóval lehet, hogy mégis megéri nézegetni a Tesco parkolókat a revizoroknak.
Ki az, aki ezt üzletszerűen végzi?
Hát olyan van például adomány, tehát hogy ilyen, ugye most a részben a Mohu is csinálja azt, hogy ráklikálsz, hogy adomány, de hogy egyébként ezt vannak társadalmi szervezetek, akik egyébként ezt csinálják, hogy úgy adományoz, hogy mi majd visszagyűjtjük, és akkor elvisszük, nem, akkor ez üzletszerű?
Hát ez az a kérdés.
Hát de ő meg adománygyűjt.
Voltak ezzel kapcsolatban cikkek, nem? Hogy bizniszt építettek erre különböző cégek, vagy nem tudom, hogy...
Hát de igazán az a fáradtó, vagy minek ez a, nem a háztartási olaj visszagyűjtés, az volt egy ilyen... Ahol egyértelmű, hogy...
A palackok kapcsán is volt valamelyik itt össze.
Volt, de hogy a rendőrség is megnyilvánult abban, hogy az nem lopás, ha valaki kiveszi a kukából és visszaviszi, mert hogy arról már lemondott az, aki kidobta. Tehát, hogy ezt a kérdést...
Hát lopás, mert ott a Mohu tulajdonába kell, hogy kerüljön az összes.
Igen, de valamiért a rendőrség valami bravúrosan mégis arra jutott, hogy ez nem az, nem tudom, hogy miért.
Ezt fontos dolgokkal foglalkoznak a hatóságok, tehát hogy...
De egyébként az engem meglepett, hogy volt itt egy statisztika, hogy fél év alatt magyar lakosság 1 milliárd palackot meg fémdobozt gyűjtött vissza, vagy adott le.
Egyszer volt már egy ilyen, hogy ilyen 90% körül van a visszagyűjtés aránya. A
darabonként 50 forint, azt szerintem eléri a hatását. Tehát igen, az egy olyan, és de ráadásul hogy, csomagolástól függetlenül.
Hogy
tehát,
amikor bevezették, igen, akkor szerintem így idéztünk egy szlovák példát, ahol ugyanez volt, hogy ilyen nagyon magas, és hogy teljesen felkészületlenül érte őket, mert hogy arra számítottak, hogy majd 50-60% lesz a visszagyűjtési arány, és sokkal magasabb. Ugye ettől hall rendszeresen az összes gépük, meg a rendszer, hogy
jó, de tegyük hozzá, hogy ez jó.
Ja, ez jó.
Tehát pont ez volt a cél. Ez volt a cél. Tehát, hogy ez egy sikersztori akkor, igen, ez alapján.
Igen.
Hát nyilván azért
sőt, hogyha felvinnéd 150 forint, lehet, hogy 99% lenne a tényleg visszagyűjtési arány.
Meg, hogy ebből az újrahasznosítás hogyan alakul, arra is jó lenne látni folyamatokat meg. Tehát, hogyha az egy kicsit transzparensebb lenne, hogy mit csinál a Mohu ezzel a hulladékkal.
Igen, csak ezt, hogy akkor, ha már Bohár Gyurit idézzük meg, hogy akkor hogy ezt komplexitásában nézzük már meg, tehát, hogy oké, hogy most ezeket a palackokat 90% arányban visszagyűjtik, de hogy eddig is volt egy nagyon magas visszagyűjtési arány, csak ki volt lapítva, meg csak hetente jött a kukás, beroktuk a kukába, nem volt ennek egy ilyen, tehát hogy tömegre egyébként lehet, hogy ki lehet mérni, hogy mennyi az a visszagyűjtési arány, de hát eddig se a folyókban végezte Magyarországon a műanyag palackoknak a többsége, hanem előbb-utóbb a hulladék hasznosításba visszagyűjt. Most annyi van, hogy ha dönthet valaki, hogy a visszavigye, vagy csak simán kidobja a kukába, akkor most inkább visszaviszi, és ez növeli, tehát hogy a kommunális hulladékba kevesebb jut.
Maradva az adómentességi vonalon még mindig, hát most viszont egy húsba vágó téma. Már két hete is beszélgettünk róla, de most már tényszerűen kijelenthető, hogy az áfa alanyi adómentesség felső értékhatára megemelkedett 12-ről 18 millió forintra, méghozzá egy visszamenőleges hatályú rendelkezéssel.
Azt kell, hogy mondjam, hogy le kell nézem a papíromra, hogy puskázzak. taxisok érdekvédelmi szervezete, Országos Taxis Szövetség 1-0.
Igen, igen.
Mert ugye ők voltak azok, akik tüntettek az alányadómentesség kiterjesztéséért, és hát...
Többek között. Egy jobb életért tüntettek, és abban ez is benne
és
volt.
És szerinted ez, tehát ugye ez a taxisok miatt történt ilyen hirtelen?
Nyilvánvaló, hogy nem csak miattuk. Nagyon érdekes, mert hogy pont szerintem a Telexen jelent meg egy cikk, amiben én beszélgettem az újságíróval, és még szeptember környékén, és ott volt, hogy a pénzügyminisztérium fülét már régóta rágják különböző érdekvédelmi szervezetek, hogy fel kellene ezt emelni. Ugye bőven van lehetőség még itt az uniós szabályok alapján, hogy emeljen Magyarország még a 10 millió fölé is, bocsánat, 18 millió fölé is lehetne menni, de hogy elég mereven eltávolodott ettől a pénzügyminisztérium, tehát nem akartak ebbe belemenni, aztán hirtelen 2 héttel később, vagy 3 héttel később megjelent ez a rendelet. Tehát nyilván valaki még
oda szólt. Nagyszerű évünk lesz, vagy nem is tudom, hogy
fantasztikus.
Fantasztikus évünk lesz. Hát, tehát, hogy
beindult a magyar gazdaság.
Tehát én nem hiszem, tehát nyilván meg kellett csinálni a költségvetést, és akkor az nagyon feszesre kellett megcsinálni, meg szerintem az lehet tudom képzelni, hogy Varga Mihálynak nem nagyon volt fülte ez. De hogyha megmondták volna neki, hogy ez kell, akkor azt sem nagyon tudom elképzelni, hogy de én nem csinálom meg, majd csinálja meg a Nagy Márton, tehát hogy ha ez annyira fontos lett volna, akkor berakja, és szerintem össze kell állítani a költségvetést, a költségvetésben nem nagyon lehetett lazítani, és aztán most meg ilyen rendeleti úton meg belebarkácsoltak.
Egyébként most így visszagondolva csak a 2025 januárra, itt az elmúlt hetek ügyeire, hogy nekem az érzékelésem itt a praxisomban, aztán mondjátok, hogy ti hogy látjátok, de hogy ugye meghirdették, hogy 2025 a KKV-k éve, és hogy ezt a jogalkalmazásban is látom, most így tényleg belegondolva, meg most tényleg itt az alanyadómentességet is felemelik, tehát hogy ezt úgy tűnik, hogy komolyan veszik a hatóságok is, meg a kormány is.
Ja, ez abszolút egyetértek, de hogy szerintem ez, én szerintem ezt ők decemberben, ha nem novemberben tudták, hogy így rendeleti úton fogják ezt bevezetni, mert hogy ez így sokkal jobban néz ki.
Még arra gondoltam, hogy a pénzügyminisztérium lehet, hogy tehát a Varga Mihályék elzárkóztak ettől, és akkor átadták a stafétabotot a Nagy Mártonnak, aki meg egyből... Hát, más véleményem volt, és egyből igen. Megváltoztatta.
Még nekem itt 2 kommentem van ehhez. Az egyik az, hogy ennek mekkora lesz a jelentőség, az szerintem majd jövőre, de vagy hát hamarosan kiderül, hogyha nyilvánosságra hozza az adóhatóság a statisztikáit, hogy hányan választották.
Hát szerintem nagyon jelentős lesz az egyéni vállalkozók jövedelmében a javulás.
Igen, tehát hogy ez elképzelhető, hogy ilyen, hogy nem csak, tehát hogy szignifikáns lesz a számlázat meg a bevallott jövedelemnek a növekedése, ez elképzelhető, de jó lenne látni erről statisztikákat, ha lehet innen ilyet üzenni, hogy akkor ez mit jelentett, vagy mit nem. A másik meg, hogyha egyébként már ezt novemberben, meg decemberben is tudták, akkor én nem nagyon értek itt 1-2 dolgot, tehát hogy nem nagyon értem, hogy miért kellett január végéig várni azzal, hogy visszamenőlegesen január 1-től vezessék ezt be, mert hogy egy csomó nehéz helyzetet szül. Tehát azok, akik eddig áfásan számláztak, és most január 1-től visszamenőlegesen alanyimentesek
lesznek. De adunk.
Hát értem, hogy meg lehetett csinálni. Szóval, nekem nem azzal van bajom, hogy meg lehetett csinálni.
Politikailag, csak... de adtunk.
Hát meg egyébként egy jó nagy adag adóbevételről le is mondtunk, én azt gondolom.
Hát igen, ami egyébként a költségvetés nem így készült el.
Igen.
De egyébként nem tudom, mennyire adóbevételről mondtunk le, tehát hogy lesz ennek egy gazdaságfehérítő hatása is, tehát hogy azért azok, akik most 12 millióig eljutottak katába, és mehettek volna tovább, de már áfát kellett volna számlálni, és akkor ezért nem adtak számlát, és ez akkor nem látszódott a gazdasági statisztikánkban, az most akkor majd most adhat. tudom, úgyhogy ennek szerintem igen. Ilyen gazdaságfehérítő hatása azért.
Tudom, hogy ilyet ritkán lesz. Szoktunk, de azért hadd kérdezzem már meg, vagy vessem fel azt a témát, hogy még mielőtt itt most azonnal mindenki átjelentkezne, hogy azért az elképzelhető, hogy valakinek jobban megéri áfásnak lennie, mint alanyi mentesnek, nem?
Ez így van, ugye... Tehát aki alanyi adómentes, az nem élhet az áfa levonási jogával.
Hát igen, de mondjuk induljunk ki egy egyéni vállalkozóból, aki saját maga munkáját adja el, vagy szellemi
persze, munkát a grafikusnak végez, megéri, hogy... a színésznek megéri, persze, ez abszolút.
Igen, csak a kérdés szerintem arra irányult, hogy nem minden élethelyzetben.
Hogy nem minden élethelyzetben releváns, igen.
Már, de az meg már régóta nem alanyi.
Most én is hadd vonjam már magamhoz a kérdező szerepét, Dani, mert hogy neked megjelent egy cikk itt az Andersen honlapján, hogy van egy anomália, ami
nem biztos, hogy... Is, de én nem azt nem mondom, annak nevezném,
igen, lehet,
de...
Igen, lehet, hogy vissza is szívom szinte azonnal, hogy nem anomália, de egy érdekes helyzet.
Igen, igen, igen. Hát ugye a NAV megjelentette az információs füzetét itt a napokban a friss szabályozás kapcsán, és abban szerepelt az, hogy mit kell tenni az eddig már kibocsátott bizonylatokkal azoknak, akik most visszamenőlegesen jelentkeznek át az alanyi mentességbe, és a számláknál ez nagyjából érthető is, hogy azokat le kell helyesbíteni, és ezzel kapcsolatosan el kell járni. A nyugtákat viszont nem kell lehelyesbíteni, és azoknak az áfa tartalmát be se kell vallani, meg be se kell fizetni. Tehát ez azt jelenti az én olvasatomban, hogy gyakorlatilag az állam lemondott erről az adóbevételről, hogy egyébként ezt kinél fog landolni, az meg megint egy érdekes kérdés, mert ugye nyugtákat jellemzően magánszemély, hát nem jellemző, nem adóalanyok felé lehet nyugtát kibocsátani. Az meg jellemzően a magánszemély vevő, aki meg jellemzően fogyasztónak minősül a fogyasztóvédelmi törvény értelmében. Vele bruttóban kell megállapodni, magyarán neki azt kell írni a lapra, hogy 100 forint a túró Rudi. És azt nem szabad ráírni, hogy 95 plusz 5 forint a túró Rudi, attól függően, hogy mennyi az áfa tartalma, most mindegy. Tehát, hogy gyakorlatilag ő 100 forintot fizetett, kapott érte egy túró Rudit, most, hogy megváltozott a helyzet, neki nem jár vissza az 5 forint a túró Rudiból, hanem az marad az eladónál.
Igen.
Ami szerintem egy érdekes szituáció.
Felvet, igen.
Te azt gondolod, hogy én jövök a Spárba, Lidlbe, CBA-ba kapott nyugtámmal, és én vissza szeretnék menni a pénztárba, amik nem jó példa, mert ők nem alanyi mentesek, próbálom azt a fodrász.
Például.
Fodrász esete.
Hát most én nem azt mondom, hogy a vevők sorba fognak állni, és...
Szerintem lesz ilyen,
biztos.
Közelítjük a vállalati konditermek, megélhetésszerűen a göngyölekből élő emberek problémának a halmazát. Tehát én szerintem ez egy majdnem üres halmaz, ahol ez ennyire jelentős tétel lenne, hogy nyugtát ad, és ő már áfás volt, és most át akar mégiscsak menni alanyi mentesbe. És
figyeld meg, hogy lesz ilyen. Figyeld meg, hogy lesz ilyen, és arról biztos, hogy be kellene majd számolni.
Én inkább azt látom az én kis mikrokörnyezetemnek a tapasztalatai alapján, hogy valahogy 12 millió forintnál ilyen varázslatosan megállt az év.
Ja, hát az persze,
és
az mindig
nem
volt,
volt
már
több bevétel.
És
aztán hirtelen most tényleg egy nagyszerű év, fantasztikus évünk lesz, és akkor ezek a bevételek most meg fognak jelenni. Ezt inkább tipikusnak érzem, mint hogy valaki most már elvesztette az alanyi mentes státuszát, és most visszalovagolna.
Nyilván más volumen, de azért volt már erre példa a magyar adótörténelemben, hogy az állam lemondott az adóbevételről, amikor például az áfa, a lakás kedvezményes lakásáfa bevezetése került 5-27, akkor ott ugye a korábban megkötött megállapodásokban, amik bruttóról szóltak, az áfa csökkenés miatt az eladó jól járt. És a kúria foglalkozott is ezzel a történettel, hogy nem, mi is foglalkoztunk vele, hogy nem jár vissza.
Mert hogy a kúria foglalkozott
vele, de mi is foglalkoztunk vele, hogy nem jár vissza.
Az annyira polgárpukkasztó történet volt, hogy ott voltak szerződések, amiben már előre beleírta a kivitelező, hogy ha csökkenne adott esetben az adó mérték, akkor az őt illeti.
Hát igen.
De úgy, hogy ez még akár egy évvel is megelőzte az, hogy kijött a hír, hogy csökkentik az áfát, tehát hogy nyilván a színfalak mögött volt erről egyeztetés, csak akkor a fogyasztók, a vevők az, arról nem tudtak.
Na, szóval csak arra akarok utána, amit Bence is mondott, hogy biztos vagyok benne, hogy lesz olyan, aki ezen vitatkozni fog vevőként.
Kedves nézőink és hallgatóink, aki így járt, vagy így járna, akkor az jelezhet.
Igen. Hát maradjunk a változások vonalán, így 25 januárjában szerintem még érdemes ezekkel foglalkozni, mert elég sok történt január 1-i hatállyal, és még mindig az ÁFA teljesítési helyszabályokhoz nyúltak hozzá, az online oktatás, kiállítás, vásárok teljesítési helyszabálya módosult. Hihetnénk azt, hogy nagy mértékben, de a részletekben majd Bence, te egy kicsit eligazítasz minket szerintem.
Hát részletekben igen, tehát hogy az ÁFA-ban már egy általános trend itt az elmúlt év, mondhatjuk évtizedekben, hogy próbálják az adófizetési kötelezettséget oda tolni, ahol a fogyasztás történik. Tehát abban az országban, ahol megtörténik, ahol a fogyasztó letelepedett, meg ahol elfogyasztja a terméket. És Itt is egy olyan, ez is egy olyan történet, hogyha van valamilyen online rendezvény, akkor most már, hogyha magánszemély a vevő, vagy hogyha adóalany üzlet a vevő, akkor most már ott kell adót fizetni, ahol ő letelepedett. Ami inkább érdekes szerintem, és nem tudom, hogy ezzel mennyire vannak tisztában a hallgatók, nézők, édesanyám,
innen üzenem.
2015-ben az elektronikus szolgáltatásoknak a teljesítéseit már így átalakították, és elektronikus szolgáltatásnak minősült az online oktatás is, hogyha, hát most már nem emlékszem pontosan, hogy szól az értelmező kiadványa a bizottságnak, de valahogy úgy azt mondta, hogyha ez egy repetitív, tehát hogyha felvesszük az órát, és aztán repetitíve csak elérhetővé tesszük, akkor, amikor valaki feliratkozik az adott szolgáltatásra, az elektronikus szolgáltatásnak minősül. Tehát ezért van az, hogy nem tudom, egy Udemy, egy Coursera, és még sorolhatnám ezeket a nagy nemzetközi szolgáltatókat, akiknél temérdek számban elérhetőek ezek az előadások, videók, tanórák, és igazából csak befizetsz rájuk, és akkor egyből on-demand alapon ott van nálad a matéria, hogy az már eddig is magyar áfás volt, hogyha egy ilyenre előfizettél. Ami most változik, hogyha egy ilyen élőben történik, vagy egy online rendezvényt látsz, akkor az már ugyanúgy fog adózni, mint a Udemy idáig, tehát hogyha külföldről veszed igénybe ezt a szolgáltatást, akkor magyar áfát 27%-ot látsz majd a bizonylaton, meg annyit terhel át rád a
Ez is egy érdekes része, de szerintem sok, vagy hogy mondjam, engem inkább az fogott meg, hogy kinek jelenthet ez problémát, mert vannak olyanok. Tehát ha mondjuk egy magyar piaci szereplő tart egy webináriumot mondjuk, és a 100 részvevőből van szlovák, német, angol, olasz, és akkor most még az angolt ki is veszem, legyen csak EU-s, akkor neki most majd egyenként be kell azonosítani a rezidenszit. Ez nem biztos, hogy az olyan egyszerű.
Hát miért nem lesz egyszerű? Mármint, hogy értem, hogy ebben lehet problémája, de hát, hogy nem, meg annyi cégnek lehetnek különböző vevője, ahol mérlegelnie kell, hogy egyébként mi lehet a teljesítésé, attól függene, hogy most adóalanyavevő, vagy nem adóalanyavevő, mi a termék átadásának a helye. Tehát most ebben nem látom azt,
hogy... Ez csak a teljesítési hely átmegy, akkor az adózás is átmegy.
Hát tehát... igen, de hogy...
Nem, Karesz, ez nem bonyolult. Ez bonyolult. Tehát amikor ezt 2015-ben bevezették, akkor tényleg olyan szabályok vannak az EU-s joganyagban, hogy a szolgáltatónak néznie kell, hogy nem elég csak azt nézni, hogy mit ír rá a papírra az adott ember, hanem néznie kell, nem tudom, már ilyen geolokációs koordinátákat, meg hogy a SIM-kártya ott mi szerepel, meg hogy hol vette a SIM-kártyát. Tehát mondjuk ilyen határmenti településeknél ez tök bonyolult, mert hogy simán lehet osztrák SIM-kártyám, használhatom az osztrák hálózatot, de lakhatok Sopronban, vagy nem tudom. Tehát, hogy az ilyen szituációknál, tehát hogy erre rendszert kell fejleszteni.
Igen, és attól nem biztos, hogy én jó hiszemű leszek, hogy kitöltetek egy papírt, tehát hogy attól nem biztos, hogy jó hiszemű adózó leszek, attól még a szlovák adóhatóság lehet, hogy be fog hozzám kopogtatni, hogy where is the alpha,
igen,
mert hogy szerintünk meg itt lakik. Tehát, hogy ez...
Mondjuk én kimunkált ellenőrzési gyakorlatot erre még nem láttam, hogy a NAV elmegy, és akkor elkezdi vegzálni ezeket a szolgáltatókat, és de szerintem mit sem várható. Ez is úgy jár, mint az
50 forint, mi?
Én szkeptikus vagyok, jó? Tehát, hogy ilyen, főleg, amikor például ilyen szerencsejáték szervezője nemzetközi cégeket látunk, és aztán, tehát, hogy ott is egyébként, hogy hova kellene kifizetni, és hogy milyen papírokat kéne, és milyen izét, és na mindegy, tehát, hogy az elméletek, de hogy ezeket a gyakorlatban szerintem nem követik.
Ezt elfogadom, de szerintem vannak olyan cégek, amik nem engedhetik meg maguknak, hogy nem foglalkoznak ezzel, és azoknál ez tényleg agyomban bonyolítva.
És akkor ők akár ki is akadhatnak, úgy, mint ahogy az indiaiak kiakadtak, mikor kiderült, hogy háromféleképpen is tudod adózni a popcorn. Hát ezt ki gondolta volna. Attól függően, hogy milyen ízű és hogy milyen csomagolású, teljesen eltérő adómértéke lehet, hogyha sós és a moziban vagy az utcán adják, akkor 5%, hogyha édes, például karamellás, akkor már 18, ha pedig előre csomagolt, akkor szinte mindegy, hogy sose vagy sem, akkor 12%.
Én javaslom az indiai embereknek, hogy picit jöjjenek el Magyarországra, nézzék meg az áfa törvényünket, és utána menjenek haza, és legyenek boldogok azzal, hogy ez a legnagyobb problémájuk. Tehát, hogy a péksütemény 18%, a helyben fogyasztott 5%, de ha elviszed, akkor 27%.
Javaslom, hogy Magyarországról ezt vegyenek igénybe online oktatást.
Ezt a magyar hülyeséget kiexportáltuk Indiába, és most ők is ott kiakadtak, de hogy szóval ilyen hülyeség az nálunk is van.
És csak a 2025-ös nagy popcorn háború néven fog bevonulni a történelemkönyvekbe.
Jó, igen, van nálunk lehet, is hasonló
szituáció. Hasonló zászlójuk, és lehet, hogy ez is...
Nálunk is van hasonló szituáció nyilván, de hogy egyébként itt egy komoly...
Nem ők empatikus az indiaiakkal, problémájukkal.
Itt komoly állásfoglalás született a témában, tehát hogy akinek ez után adózni kell, annak ez nehéz. Hát tehát, hogy...
tehát nem, hát nálunk is van chipsadó, még azt is bele lehetne hozni, édes meg sós, hát ez a legnagyobb bajuk, hogy az édes az így adózik, a sós meg úgy.
Hát nem elég, hogy jobban hízlani, több is rajta az adó.
Mennyi cukor van benne, kezdjük innen.
Amikor olvastam ezt, meg az online oktatásos cikket, még az jutott eszembe, hogy ugye mi különbözteti meg az embereket az állatoktól, meg mi különböztette meg mi volt az, ami vezető faját tett minket a bolygón, az, hogy mi képesek vagyunk így absztraktul gondolkodni, és elrugaszkodni a tényleges, az élettől, és olyan fogalmakkal operálni, hogy jog, meg adó, meg nem tudom, és tényleg ez szerintem is ez az, ami, tehát, hogy ez egy nagyon fontos körülmény. De azért, amikor ilyen élettől elrugaszkodott szituációk vannak, az úgy ilyen feszültséget kelt még bennünk is, mint absztrakcióra képes élőlényekben, és tényleg ezt hozza ki, hogy utcára kell vonulni a popcornnál fakulcsa miatt.
Hát én nem tudom, nekem ilyen magas dolgok nem jutottak az eszembe.
Valószínűleg többen járnak moziba Indiában, az indiai filmipar az nagyobb a súlya, mint a magyarnak, tehát, hogy...
Igen, egész...
Ez nem Hollywood, hanem...
Bollywood beleremeg ebbe az állásfoglalásba szerintem, de hát, hogy nem csak Bollywood remeg bele ebbe az állásfoglalásra, hanem remeg...
És valami helyi indiai kaja, amire nem vonatkoznak ezek, és az is lehet édes, meg sós kis körés.
A tika maszalás popcorn, ez adómentes.
Na, hát szerintem az sós.
Ne.
Szerintem
az fűszeres.
Az sós, és úgyhogy az igen, kedvezményes, igen. Az nem édes, mert azon 18% van, azt én bújtatott netának hívom. De hát ki ahogy akarja. Bújtatott, hát ha már ennél a szónál járunk, akkor jövedelem bújtatásáról.
Ez is egy abstrakció.
Bevétel bújtatásáról lesz szó a következőkben. Vagy nem, ezt döntsétek el ti, hogy ti mit láttok ki ebből a hírből. Roman Abramovics a Chelsea finanszírozása közben akár 1 milliárd fontnyi adót is elcsalhatott. Hát a BBC oknyomozó cikkében mutatott rá arra, hogy Roman Abramovics akár 1 milliárd fontot is tartozhat az Egyesült Királyságnak, miután a Brit Virgin szigeteki offshore cégeivel próbálta elkerülni az adófizetéseit.
És mondta, hogy de hát ez csak egy absztrakció.
Igen.
ez nem így történt. Hát azon gondolkodtam, hogy volt valami ebben a hírben, hogy mi alapján jöttek rá, hogy ez az 1 milliárd annyi lehet. Tehát, hogy ja, tudom, hogy onnan intézett, hogy ezt minden Nagy-Britanniából intézett, és igazából nem azt mondták, hogy az a BVI cég az ne létezhetett volna, hanem azt mondták, hogy ennek a BVI cégnek telephelye van az Egyesült Királyságban, igen, és igen, hogy mivel hogy senki nem dolgozott a BVI-ban, pedig egyébként szépen süt a nap, hanem akkor ezeket mindent az Egyesült Királyságban kellett volna leadózni. Az összeget nem tudom, hogy honnan matekozták össze, tehát hogy gondolom, hogy ilyen kapcsolódó ellenőrzésekből szedték össze ezeket a számlákat.
Igen, de gondolom, szerintem itt nem az összegnek van. Az összeg lehet, hogy 100 000-re több, vagy 100 000-re kevesebb.
Én először írt úgy olvastam, hogy 1 milliárd forintnyi.
Az már nagy különbség lenne.
És akkor mondom, beszélszem, hogy ez hol témai Roman Abramovicsnak. Ja, font. Ja.
Még egy kicsit maradnék, nem tudok a komoly részénél maradni, basszus, mert az adócsalás központi figuráját úgy hívják, hogy Eugene Schwindler. Hát én nem tudom, ő biztos nem tud róla, hogy innen már csak egy betű, és
Én azt nem értem, hogyha ennyi pénzük volt, akkor...
Az ötgyermekes Schwindler. Az ötgyermekes Schwindler, nem tudom,
miért. Pénzük volt, akkor miért ilyen szarmost a Chelsea?
Ja.
Hát ja, mert már hittem, eladta a Roman Abramovics, hát el kellett adni a Chelsea-t. Bizony, el kellett adnia, és a bevétel nagy részét jótékonysági szervezeteknek felajánlott.
De én úgy tudom, hogy még mindig folyik ellenük a pénzügyi fair play megsértése miatt is valami vizsgálat, mert hogy ott...
Az melyik nagy klub ellen nem
az
folyik?
Az volt, hogy úgy szereztek pénzt, hogy a lánycsapatot eladták egy kapcsolt vállalkozásnak, meg valami hotelt is eladtak az anyavállalatnak, vagy azt is valami testvérvállalatnak, és akkor ez a Premier League-en átment, a Premier League pénzügyi fair play szabályán, de az UEFA-nál elakadt, és lehet, hogy jövőre kizárják a Chelsea-t.
Hát ez simán elképzelhető. Minden esetre neki el kellett adnia, ez biztos, és Ted Bowley, azt hiszem amerikai dollármilliárdos vette meg a klubot, de még visszatérve ide a témára, egyébként ti emlékeztek olyan látványos esetre, nemzetközi esetre, ahol ebből tényleg megállapítás lett, és tényleg végrehajtás lett.
Hát persze lehetett ott a
Messi. Na, mert akkor azt elevenítsük fel.
A Messi esete, aki végül is az apukájára fogta az egészet, és őt csukták le.
Vagy a Sakirájé. Igen,
hogy itt ugye a probléma az, hogy szerintem Roman Abramovics nem az Egyesült Királyságban van most jelen pillanatban, tehát elég nehéz lesz vele kapcsolatban.
Most itt jelenleg nem tudni pontosan, hogy hol van, mert
szankció van ellene, tehát hogy
nem tudni, hogy hol van.
Nem tudni, hol van, mert az Isztambul, Tel Aviv, Szocsi tengelyen mozog, de állandóan mozgásban van.
De volt ő egyébként Portugáliában is, nem ő volt az, aki ilyen kettős állampolgár lett, hogy portugál állampolgársága is, vagy hármas, már nem tudom hányos, de hogy kellett neki egy EU-s állampolgárság, aztán most, és ez Portugália lett.
Olyan.
Na jó, hát...
Nincs rossz ízlése.
Azt tuti, hogy nagy fába vágta a fejszét, nem csak a BBC, hanem a brit adóhatóság is, hogy ezt az ügyet végig akarja vinni, de ha megteszi, arról biztos, hogy be fogunk számolni, mint ahogy a korábbi esetekről is megtettük. A mai napban azonban ennyi hír fért bele. 2 hét múlva folytatjuk, addig is lájkoljatok, kövessetek minket, kedves nézőink, hallgatóink a megszokott fórumainkon.
Üzenjük Donald Trumpnak, hogy szedje össze magát, legyen hírünk 2 hét múlva.
Igen, mert jönnek a magyarok tárgyalni. Készülhet.
Igen, úgyhogy ezt is ki fogjuk beszélni 2 hét múlva, addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
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 A Nyugtával dicsért a Napot podcast adását hallottad.
Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.